Útközben. Anzix.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Egy cserkész lesz a beszélgetőtársam, aki nagy utazó hírében áll. Keresztneve Csongor, Böröcki Csongor, életem első Csongor nevű riportalanya. Egy kicsit keveredni fognak a csongorok itt a műsorban. Minden esetre csapjunk bele. Több olyan cserkésszel beszélgettem, akik Böröcki Csongorról úgy szólnak, hogy mindenhova tud utazást szervezni. Utána néztem, nem csak cserkész, hanem földrajz szakon valószínűleg végzett már, vagy legalábbis tavaly még egyetemista volt, és a Japánban talán 2 éve megrendezett Jamboree-nek a magyar csapat utazásának szervezője volt, és hát hallottam, hogy mindenkinek nagy élmény volt, és mindenkinek jól sikerült az utazása. Ez részben a te érdemed. Szeretsz utazni?
Természetesen. Én is köszöntöm a hallgatókat. És igen, körülbelül 3 éve foglalkozok hivatásszerűen utazásszervezéssel, és viszont már jóval korábban kezdtem ezt egyrészt, ahogy mondtad, földrajzszakos hallgatóként, nyilván ez egy jó táptalaj, illetve a Magyar Cserkész Szövetség keretein belül, hát a Jamboree volt ennek a kicsúcsosodása, ahol kontingens parancsnoki teendőim mellett is az utazásszervezést nem engedtem ki a kezemből, de néhány egyéb a megelőző világ Jamboree-ra is, meg Roverway-re, meg egyéb nemzetközi cserkész rendezvényekre is szerveztem már a kiutazó magyar csapatnak az útját.
Mi a jó az utazásban? Miért szeret a cserkész utazni? Azt tudom, hogy táborozni szeret a cserkész, de ahhoz utazni is kell, de a te útjaid a világ legtávolabbi pontjára is eljutnak.
Én úgy érzem, hogy azt szokták mondani, hogy a világ egy nagy könyv, és aki nem utazik, az csak egy oldalt olvas el belőle. Én ennek szerintem érzem azt, hogy igazából feladatunk azt, hogy ezt a gyönyörű teremtett világot annak a minden sokszínűségével együtt minél jobban megismerjük, a benne élő emberekkel, kultúrákkal együtt minél jobban megszeressük, és hát ezt otthonról vagy csak a szűk környezetünkben mozogva elég nehéz megtenni.
Ugyanakkor nagy kísértés, és hát a lehetőség megvan rá, hogy úgy utazzunk, hogy sose lássunk tulajdonképpen semmit a való, az igazi világból. Nagy pénzzel mindenhova el lehet jutni, és mindenhol ugyanazt a szolgáltatást igénybe lehet venni nagyjából, és nem lesz gazdagabb tőle az ember. Gondolom, hogy cserkészként te más filozófiát vallasz az utazásról.
Ezeket az embereket én nem utazóknak, hanem máshol levőknek szoktam mondani, akiket te említettél, és igen, sajnos tényleg így van, hogy a legtöbb útnak induló, az valójában nem utazó, hanem a máshol levésért megy, ahol ugyanazokat a szolgáltatásokat, ugyanazt a színvonalat elvárja, amit itthon is megkap. Így túl sok értelme valóban nincsen utazni, hiszen egy légkondicionált autóbuszból és egy all-inclusive szállodának a szobájából annyira nem fogjuk megismerni a helyi valóságot, a helyi embereket, pedig én úgy gondolom, hogy minden utazásnak az egyik elsődleges célja, hogy az ott élőkkel kommunikáljunk és beszélgessünk, hiszen így tudjuk egyre inkább megérteni, megismerni egymást.
Tehát a fogyasztói szemlélettel ellentétben te és a te utazásaid adni is akarnak, ugye? Tehát úgy akarnak kapni, hogy kapcsolatba kerülnek az ottani mindennapi élettel lehetőség szerint.
Igen, úgy igyekszünk mindig menni, hogy a mindent úgy csináljunk, ahogy a helyiek csinálják, tehát olyan helyeken aludjunk lehetőség szerint, ahol ők, tehát a helyieknek készült vendégházakban olyan közlekedési eszközöket használjunk, amiket ők azt a vonatosztályt, vagy azt a buszt, vagy adott esetben bármilyen állatot, ha éppen az a helyben megszokott főközlekedési eszköz, és szerintem így ennek a kölcsönösségnek a révén tud kialakulni az, hogy mindenki épül. Mi is, akik oda megyünk valahova, mi is épülünk abból, amit a helyiektől kapunk, és talán a helyiek is tudnak abból épülni, hogy, velünk beszélgethetnek, hogy minket ugyanúgy megnézhetnek. Az egy jó pont mindig, amikor néha nehéz eldönteni, hogy ki néz kit, tehát amikor a helyiek is ugyanolyan, legalább ugyanolyan érdeklődéssel figyelnek minket, és ők is kérnek velünk fotót, akkor mindig úgy gondolom, hogy jól csináljuk, mert mi is érdekesek vagyunk, és ezért mi is ugyanazt az élményt meg tudjuk nekik adni, amit ők nekünk. Előre, ahol jártam, a rövidebb lista. Nem szeretem számolgatni, és nem szoktam pipálgatni, de 60-valahány országban fordultam eddig meg. De szerintem ez egy nem túl sokat mondó adat, tehát lehet azt mondani, hogy voltam Kínában, de Kínából láttam 2 hetet, Pekinget és a közvetlen környékét, úgyhogy nyilván ilyenkor nehéz azt mondani, hogy láttam Kínát, mert ez nyilvánvalóan nem igaz.
Mindenesetre a cserkész a közvetlen környezet lévő érdekességek mellett se megy el közömbösen, és szomorúan szoktam tapasztalni, hogy emberek dicsekszenek abba, hogy eljutottak a Vörös-tengerhez, meg ide-oda, és ott buvárkodtak, meg különböző ilyen kicsit csinált élményekkel dicsekszenek, közben nem tudják, hogy Érden van egy minaret, vagy van egy magyar földrajzi múzeum, tehát mi a sorrend?
Erre nehéz válaszolni, nem én leszek a jó példa ebből, mert én is sokszor sajnos Magyarországot...
Tudtad, hogy van érdemminaret?
Ezt tudtam, hogy van érdemminaret, de én is sokszor Magyarországot sajnos kevésbé ismerem, mint egy-egy távolabbi országot, tehát ebben van hova fejlődnöm nekem is. Nyilván sokszor megyünk belföldi túrákra is, én azért inkább így a természetet, a hegyeket kedvelem, úgyhogy a középhegységeinket, azokat ismerem és szeretem, de sajnos vannak nagy fehér foltok, főleg a Nagy-Alföldnek bizonyos részein számomra, ahol ha jártam is csak átutazóban, és túl sok mindent nem tudnék mondani róla. Értem azt, hogy a kis hazánkat ismerjük meg először, vagy jobban, de talán ennyire élesen nem mondanám, hogy csak akkor menjünk messzebb, hogyha ezzel már kész vagyunk szerintem.
Mondjuk én sem akartam ezt szembeállítani, csak egy mentalitást akartam karikírozni.
Értem, persze. Én szerintem párhuzamosan jó csinálni, nyilván az ember nem engedheti meg magának, akár anyagilag, akár időileg, hogy folyamatosan távoli helyeken legyen, és akkor igenis egy-egy délutáni esti kikapcsolódásnak nagyszerű, ha mondjuk Budapesten ellátogat egy barlangba, vagy akár a Pilisbe elmegy egyet sétálni, egy kisebbet kirándulni, egyik a másik nélkül szerintem nem lehet teljes.
Azt tudom, hogy a zugligeti csapatnak vagy voltál cserkész tagja. Hogyan kezdődött? Hogy szerettél bele az utazásba?
Tagja vagyok a 442-es Bátori László cserkész csapatnak, jelenleg a kószakorosztálynak vagyok a korosztályparancsnoka.
Kószakorosztály, az mit jelent?
Kószakorosztály a 15-20 évesek körülbelül most nálunk. Ez lehet, hogy a hivatalos meghatározás ennél kicsit szűkebb, nálunk jelenleg 15-20 év körüli ez a korosztály. Hogy hogyan kezdődött? Egyrészt mármint az utazás, vagy a cserkész élet, nem tudom.
Az utazás, és összefügg a kettő. A cserkész élet és az utazás.
Most már valamilyen szinten összefügg, sőt, most már eléggé összefügg. Kezdetektől én sokat hoztam otthonról, egyrészt édesanyám is idegenvezető volt, tolmács volt, síoktató volt, tehát mind olyan foglalkozásokat gyakorolt ő is, amivel elég sokat lehetett kellett utazni.
Akkor nem véletlen, hogy az Alföldet kevésbé ismered, mert ott nehéz lesiklást gyakorolni.
Ez így igaz. Családdal is gyerekkoromban sokat mentünk, és akkor is hasonló stílusban utaztunk, mint ahogy én most utazni szeretek. Tehát ott is igenis volt kis buszban alvás, volt repülőtéren alvás, volt saját kis busszal sok ezer kilométer levezetése, ezek a szavak édesanyámat dicsérik. Utána, amikor földrajzszakos lettem, akkor kerültem be jobban egy olyan közegbe, ahol mindenki nyilvánvaló okokból látni szerette volna, meg szerette volna ismerni saját tapasztalatból is a világot, és ekkor kezdtem én el, vagy néhány barátommal együtt, csoportársammal együtt kisebb utazásokat szervezni össze a Kárpát-medencén belül, Kárpátokban, aztán ahogy bejött a fapados forradalom, úgy egyre messzebbre jutottunk el, és aztán ebből nőtte ki magát az, hogy most már hivatásszerűen is ezzel foglalkozom. 2010-től kezdve én a Magyar Cserkész Szövetség Országos Külügyi Bizottságának a tagja vagyok, akik a külkapcsolatokkal, a cserkész mozgalomnak a nemzetközi dimenziójával foglalkoznak, illetve néhány éve én vagyok ennek a bizottságnak a vezetője, az országos külügyi vezető, és hát ez ugye számos lehetőséget ad a külkapcsolatoknak a gyakorlati megélésére is, és hát így kerültem végső soron aztán a Csembori csapatparancsnokságra is.
Ferences diák voltál, Szentendrei Ferences diák. Voltak-e olyan osztálykirándulások, olyan túrák gimnazista korodban, amelyek hozzásegítettek ahhoz, hogy a földrajzot megszeresd, illetve a világra való rácsodálkozásod ne lankadjon?
Én a gimnáziumi osztálykirándulásokban leginkább mindig a közösségi élményt szerettem, azt, hogy osztálytársakkal együtt voltunk ilyenkor, ugye éjjel-nappal jó néhány napig. Sítúrákat is különösen szerettem, de az osztályfőnököm Ciril atya jó voltából azért elég sok helyre eljutottunk.
Milyen atya?
Ciril. Sokat voltunk Felvidéken, Erdélyben, Csíksomlyói Burcsún is többször, meg hát persze a végig kifejlett, aztán Assisi volt. Én nekem ezek elég sokat adtak, ezek az osztálykirándulások. Már akkor is volt egy ilyen szervezői szemmel is néztem, hogy hú, de jól össze van állítva egy-egy dolog, de egyébként pedig tényleg az a töltet, amit egy ilyen néhány napos program adni tudott, az nagyban hozzájárult ahhoz, igen, hogy aztán arra vágyjak később egyetemistaként, hogy ilyeneket én is szervezzek, és hogy ezek ne szűnjenek meg, ezek az élmények.
Mely két-három utazásod számodra a legemlékezetesebb, melyek azok, ahova nagyon nehéz volt eljutni, de nagyon megérte, esetleg szeretnél visszatérni, ha már csak egy-két útra lenne lehetőség azok közül megismételni, vagy ugyanazra eljutni, akkor melyek ezek?
A legemlékezetesebbek, amiket említeni szeretnék, az egyrészt az első nemzetközi cserkésztáborom, ez a 2009-es Rover Way volt Izlandon, ami hát egyrészt a helyszín miatt is nagyon különleges, másrészt a társaság, az őrsöm fantasztikus volt, és hát 25 napot töltöttünk együtt, és ez tényleg minden szempontból tökéletes volt. Aztán ezen kívül még szintén cserkészethez kötődik, volt egy nagyon jó marokkói utam, ahol néhány őrstársammal voltunk, csak egy 4-5 napot helyi cserkészeknél aludtunk. Ez is egy ilyen tökéletesre sikerült út.
Ez érdekes. Vannak muzulmán cserkészek ezek szerint?
Vannak, igen. A cserkészet vallásos, de nem kifejezetten keresztény mozgalom. Tehát minden vallásból lehetnek tagjai. És jelenleg egyébként, ha a világszintet nézzük, akkor muzulmán a legtöbb cserkész. Úgyhogy, de hát buddhista cserkészekkel is, zsidó cserkészekkel is találkozhatunk.
Tehát a Marokkó, Izland, Marokkó.
És hát a harmadik meg talán a Svalbard, Spitsbergák néven ismert talán jobban a sziget. Hát ez egy olyan hely, ahova tényleg nem szoktak menni.
Hol van ez?
A Svalbard az Grönland észak-keleti részénél található, tehát ez egy külön sziget, csak...
Dánia szintén?
Nem, ez egy nemzetközi terület, 41 ország osztozik rajta, köztünk egyébként hazánk is, még az Osztrák-Magyar Monarchia jogán, és itt van a világ legészakabbi polgári reptere, ez a 78. szélességi fokon fent, és hát ide sikerült 5 barátommal eljutni néhány évvel ezelőtt, és itt tettünk egy teljesen ilyen vadon túrát, egy 10 napos kört, ahol hát a teljes élelmünktől kezdve a jegesmedvék elriasztására szolgáló puskákig mindent magunknak kellett vinni. Ez volt még egy olyan nagyon különleges élmény.
Amikor... De hol szereztetek jegesmedve ellen puskát?
Ezt kint lehet bérelni, ezt mindenkinek, aki, hát annak a pár turistának, aki elindul ilyen útra, ezt nagyon ajánlják, ezt egy...
De ez riasztó fegyver, nem lukasztja ki a bundáját a jegesmedvének?
Van riasztópisztoly is, először azt kell használni, és hogyha erre nem megy el, akkor van éles fegyver is nálunk, hogyha...
És szükség volt a használatára az éles fegyvernek?
Szerencsére nem, sőt a riasztópisztolynak se, egyáltalán nem találkoztunk jegesmedvével, ritkák ezek a találkozások, de mégis megvan a veszély, úgyhogy muszáj minden utazónak ilyet ott bérelni.
Ez nagyon izgalmas ez a sziget. Lehet, hogy itt van a világ legészakibb katolikus temploma?
Van katolikus templom, hogy ennél északabbra valahol van-e esetleg a Kanadában,
ezt vagy nem Alaszkában.
Vagy Alaszkában esetleg, ezt nem tudom megmondani. Itt van, itt egyébként egy cserkéscsapat, egy katolikus cserkéscsapat is működik fönn, ha már a témánál vagyunk, és igen, van katolikus, illetve a orosz kolónia rész lévén egy ortodox templom is.
De hát milyen állampolgárok, akik ott élnek, ez kiderült?
A legtöbben azok norvégok, tehát van egy norvég többségű város, ez körülbelül ilyen 2000 főt jelent, és a második legnagyobb lakosságszám az pedig orosz, ez egy körülbelül 300-400 fő.
Magyar állandó lakóval találkoztatok-e?
Találkozni nem találkoztunk, de tudunk egy fényképész hölgyről, aki legalábbis akkor, mikor fönt voltunk, akkor már körülbelül 2 éve ott élt, vele leveleztünk, de személyesen nem sikerült találkozni.
Hát említetted, hogy most már hivatásszerűen foglalkozol utazás szervezéssel. Egyetemet elvégezted?
Én a BSC-t elvégeztem, az MSC-n pedig abszolváltam, még a diplomamunkámnak a megírása lenne hátra, ez most már elég régóta húzódik, mert amikor abszolváltam 2,5 évvel ezelőtt, akkor rögtön elkezdtük a kalandarélmény turákutazási irodának az alapítását és a munkát ebben az utazási irodában. Úgyhogy azóta nem sikerült időt szakítani arra, hogy ezt a diplomamunkát megírjam. Még van néhány év addig, amíg belefér, úgyhogy mindenképpen tervezem.
Izlandra megint készülnek a cserkészek, úgy tudom. Dolgozol te is ezen a projekten?
Idén nyáron lesz a MOOT, vagyis a vándorcserkészeknek, tehát a 18-26 éves korosztálynak szóló világtalálkozó Izlandon, és hát erre magyar részről egy körülbelül 70 fő fog kiutazni. Én ebben a projektben kicsit ilyen háttérszerepben veszek részt, tehát az utazást megcsinálom, már repülőjegyeink, buszbérlésünk, ilyenek megvannak, de aktívan nem veszek részt a vezetésben, és kimenni se fogok idén nyáron. Sajnos ez így alakult, de azért igyekszem valamennyire rajta tartani a szemem és az utazás részét koordinálni.
És milyen utazásokon töröd a fejedet, illetve milyen utazásokat szervezel, és hány fő egy ilyen csapat, vagy esete válogatja? Hogy működik ez?
Hát ha az utazási irodánkról, a kalandarról beszélünk, akkor ott kis csoportos utazásokat csinálunk, tehát már 4-5 fővel indítunk csoportot, azért jellemzőbb az ilyen 6-10 fő, és az abszolút maximum az 20 fő szokott lenni, azért, hogy mindenkire tudjunk külön figyelni, és amit már említettem, az ilyen közösségi élmény meg legyen, tehát a látszatát is kerülni szoktuk annak, hogy vagy szeretnénk annak, hogy az eseljét magasba tartó idegenvezető után mindenki fülhallgatóval jön, tehát ezek nem mi vagyunk. Földrajzilag elég diverz, amit csinálunk, vannak hosszú hétvégeink, főleg persze Európába, a Mediterráneumba, és hosszabb útjaink pedig Izlandtól, Marokkón át, Etiópiáig, Indiáig, Japánig, most tervezünk Új-Zélandot, Bolíviát, szóval igyekszünk bővíteni a palettát, amennyire lehet. Hát jelenleg a legtöbb utunk az azért Európa és Közel-Kelet.
Hogy találtok ki egy utat, és kik jelentkeznek rá, vagy ki a célközönség?
Elég változó. A célközönségünk az abszolút vegyes, és szerintem ez a legjobb, tehát hogy 14-től 75 évig eddig életkorban mindenki volt velünk, és általában egy út alatt is vannak 10 évesek és a 60-as éveikbe járók is, és ezt említeni is szokták az értékeléskor az utak végén, hogy annak ellenére, hogy ennyire diverz a társaság, ezt nagyon jól tudunk együttműködni, erre mindig szoktunk nagy hangsúlyt fektetni. Egyébként pedig hát az, hogy hova megyünk, az leginkább az dönti el, hogy mi már előtte egyrészt merre jártunk, mit tekintünk érdekesnek, illetve hát mindig szoktuk kérdezni az utasokat, hogy ők hova jönnének még, most például ennek a nyomán alakul. Tehát 2018 nyarára egy transzibériai utunk, ami például biztos, hogy eszembe nem jutott volna, hogyha az utasok ezt külön nem mondják. Hogy egy
vonattal Pekingig, vagy hogy?
Vonattal, hát Vlagyivosztoktól haza. Igazából
és az odáig, hogy hát elrepül a csapat Vlagyivosztokba, és akkor onnan evickél haza.
Így van, igen. Hát ebbe az irányba, tehát nyugati irányba jöve sokkal kevesebb a turista, és ezért ez egy autentikusabb élmény tud mondani.
Lehet, hogy olcsóbb is a jegy.
Sajnos nem, de mindenképpen kevesebben mennek így, úgyhogy ezért szeretjük jobban ezt az irányt. Ugye a japán világcsemberi után is 54 fővel így jöttünk haza vonattal, áthajóztunk Vlagyivosztokba, és onnan Moszkváig egészen vonattal jöttünk, aztán az ukrán helyzet miatt az utolsó 2 napot azt lecsaltuk, és repültünk Moszkvától már Budapestig, de hát ennek nyomán szeretnénk most akkor egy ilyen utat.
Ez egy hálókocsis vonat, gondolom, ez a Transzszibériai Express. De hát fölültetek vonatra, és akkor végig hazajöttetek, vagy pedig egy-két napra megálltatok, voltak egy kis helybeli túrák, hogy érkeztetek, vagy hogy jöttetek haza onnan?
Voltak megállóink, három szakaszban tettük meg ezt az utat, ugye Vladivostokból indulva vonattal, onnan Ulán-Udéig mentünk, ez egy három éjszakás táv. Igen, ahogy mondtad, ez hát termes hálókocsinak nevezi a magyar terminológia ezt a
turista szállásszerű?
Típust, ez turista szállásszerű, ez azt jelenti, hogy ez az 54 ember, ez így egy légtérben van, de ágyak vannak, és hát kifejezetten egyedi hangulata van. Én nagyon szeretem ezt az orosz harmadosztályt tulajdonképpen.
És ilyen pottyantós mellékhelységgel, vagy hogy?
Ez kocsitól függ, a hosszabb távokra azért megvan már, tehát ott nem, ott már modernebb mellékhelyiségek vannak, hát persze az zuhanyzás az azért különös trükköket igényel, de minden megoldható. Tehát Ulán-Udéban volt egy pár napunk, ott Burjátföldön, az azért izgalmas, mert ott buddhisták élnek azon a vidéken, Oroszországon belül még a szovjet időkben is egyébként ők megtarthatták a vallásukat, tehát sok régi buddhista templom is megmaradt. Aztán onnan mentünk Szlúdjankába, ami a Bajkál-tó partján található. Bajkál-tó partján volt néhány túránk, és aztán szárnyas hajóval mentünk föl Irkutszkig, és Irkutszból tettük meg az utolsó négy napot egyben Moszkváig vonattal.
Széles nyomtávon zakatoltatok néhány ezer kilométert.
Egészen pontosan 9288-at, igen.
Mi volt a legkellemetlenebb szituációd útjaid során, mikor voltál kétségbe esve, vagy kerültél-e úgy bajba, hogy utána hálát adtál jó Istennek, hogy ezt megúsztam?
Erre jóval nehezebb válaszolni. Szerencsére a legeslegtöbb emlékélmény az abszolút pozitív. Úgy a helyiek viselkedését, mint az általános állapotokat tekintve. Így igazán életveszélyben én egyetlen egyszer éreztem magam, ez Észak-Kelet-Törökországban egy hegyi túrán volt a Kácskár-hegységben, ahol hát egy kicsit túlszámoltuk nem is a teljes időképességünket, hanem azt, hogy három heti megrakott hátizsákkal mennyire járható az az útvonal, amit terveztünk járni, és ott volt egy ilyen pont egy sziklapárkányon, ahol úgy voltam, hogy tényleg se előre, se hátra, mert ha megmozdulok, akkor leesek, és... Hát aztán meg kellett várni, amíg valaki mögém tudott mászni, meg tudta fogni a hátizsákot, levenni a hátamra, és úgy tudtam én is visszamászni.
Legközelebb hova utazol?
Most Omán és az Emírségek nevű utunk kezdődik egy hét múlva, ami azt jelenti, hogy Dubajba repülünk, és onnan egy hét alatt bérelt autókkal járjuk be az Arab-félszigetnek ezt a délnyugati részét.
Akkor ott nem lehet nagyon bort inni majd.
Igazából mindkét országba beszabad vinni alkoholt, ott helyben nem kapható, de hát ilyenkor a Ferihegyen még a repülőtéren meg szoktuk venni egy hétre előre, ami hát tömészhez főleg a fertőtlenítési célból, élvezeti célból bort, sört, azt ilyenkor mellőzni szoktuk.
Nagyon szépen köszönöm, Böröcki Csongor utazásszervezővel beszélgettem, köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.